Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Még az 1980-as esztendőben, november utolsó napján jelent meg a már említett teológiai trilógia második részeként a Redemptor Hominis krisztológiai gondolatmenetének folytatásaként II. János Pál pápa Dives in Misericordia, irgalomban gazdag Isten kezdetű, az atyáról elmélkedő körlevele, az új dokumentum természetét maga a Szent Atya fogalmazta meg bemutatásakor, kimondva, hogy tanításának őt idézem legfőbb célja, hogy az Atya szeretetére emlékezzen és emlékeztessen, amely Krisztus egész messiási művében megnyilvánult, világra jövetelétől kereszthaláláig és feltámadásáig. Az egyháznak és a világnak szüksége van az irgalomra, amelyben testet ölt az a szeretet, amely erősebb a bűnnél és mindenfajta rossznál, amely az embert föld élete folyamán behálózza. Ebben a szellemben a körlevél az egyszerre szerető, igazságos és irgalmas Isten bemutatására kívánt vállalkozni, hogy feltárja annak a szeretetnek a mélységét, amely nem hátrál meg a fiú rendkívüli áldozata előtt, hanem a maga irgalmas szeretetével fordul teremtményei felé. Második János Pál szerint a világ Krisztus áldozatát követően is rá van szorulva Isten irgalmára, ezt az irgalmat azonban éppen a fiú áldozata nyilatkoztatja ki és teszi érthetővé számunkra. Mindez nem előzmény nélküli, hiszen Isten irgalmáról szól már az Ószövetség és az Evangélium is, tartalma azonban a húsvéti misztériumban tárul felteljesedik ki előttünk. Isten irgalma mindig ott munkált a világban, korunkban azonban, amikor a bűn és az igazságtalanság hatalmas méreteket öltött, különösen fontos ráhagyatkoznunk erre az Isten irgalomra. Ennek az irgalomnak a világ felé való tolmácsolása a bűnbánatban, a megbocsátásban és a szeretetben az egyház állandó feladata és küldetése. Ennek az irgalomnak alapja a szeretet, Isten végtelen szeretete irántunk, amely azt teszi, hogy bűneinkkel szemben igazságos, velünk gyarlóan bűneit letenni akaró emberekkel szemben irgalmas. Ez az ingyenes ajándék, az isteni irgalom az Atya nagyvonalúságának cselekedete, amely minta lehet arra, hogy mi emberek is igyekezzünk a magunk módján és lehetőségei szerint irgalmas szeretettel közeledni egymáshoz, hiszen ez nem pusztán bűneink letételét és az isteni megbocsátást jelenti, de azt is, hogy az emberek kiengesztelődve igazságban, igazságosságban és kölcsönös szeretetben képesek közeledni egymáshoz, igazolva azt, hogy az irgalom az igazságosság legnemesebb formája. A körlevél megjelenése után röviddel elérkezett az 1981-es esztendő, amely II. János Pál pápa előjegyzési naptárában számtalan teendőt és utazások sorát tartalmazta. A Szent Atya ekkor már dolgozott azon a körlevélen, amelyet a katolikus társadalmi tanítás továbbépítésének és a 13. Leó féle Rerum Novarum megjelenésének 90. évfordulójára való megemlékezésnek a jegyében tervezett kiadni. Mint Itália primása sorra kereste fel az ország kegyhelyeit, nagyvárosait, tartományait, de tett látogatást több szerzetes rendközpontjában is. Sor került egy nagyobb külföldi lelkipásztori utazásra is még februárban, melynek során a pápa felkereste Pakisztánt, Ázsia egyetlen katolikus többségű országát, a Fülöp-szigeteket és Japánt, de részben technikai okokból rövid időre megállt az USA territóriumának számító Guamon és Alaszkában, Anchorage-ban is. Ezután azonban oly drámai esemény következett be, amely nem pusztán a tervezett programokat tette lehetetlenné, de az egész világot megrázó módon sodorta veszélybe II. János Pál életét. 1981. május 13-án délután a Szent Atya a szokásos általános kihallgatás alkalmából nyitott gépkocsin körbejárt a hatalmas, őt éltető tömeg által ellepett Szentpéter téren. Az autóban titkára Stanislav Dzsivis volt, mellette a testőrök gyalog kísérték. Az autó körbejárt a téren, módot adva, hogy második János Pál áldást osszon, kezet nyújtson a feléje törekvő híveknek. Pontosan 17 óra 19 perckor azonban váratlanul három pisztolylövés dördült el a tömegből, amelyek mindegyiket talált. Hatalmas kavarodás támadt a tömegben, pánik tört ki. A Szentatya láthatóan súlyos sérüléseket szenvedett, hátra zuhant, reverendáját, az autó belsejét elborította a vér. Az autó és vele a kíséret azonnal visszatért a Vatikán Damazus udvarába, ahol a sérültet mentőautóba tették, amely a Gemelli klinikára száguldott vele. Közben riadóztatták az orvosokat, felkészítették a műtőt. Amint megérkeztek, meg is kezdődött az életmentő operáció. Az orvosok megállapították, hogy a Szentatya sérülése életveszélyesek, igen sok vért vesztett. Legkritikusabb haslövése volt, amely a beleket is roncsolta, de az is kiderült, hogy csodával határos módon létfontosságú szerveit a lövedékek a milliméterekkel is, de elkerülték. Maga az operáció így is 5,5 órát vett igénybe, és bár jó sikerült, ekkor még bizonytalan volt, hogy a páciens valóban túl van-e az életveszélyen. Az első híreket az egész világ izgatottan figyelte, a Gemelli klinika előtt a reménykedő imádkozó tömeg verődött össze. Mindenki a pápa állapotáról szóló híreket várta, és a kedélyek csak akkor nyugodtak meg, amikor május 23-án 10 nap elteltével az orvosok közölték, hogy a Szentatya túl van a közvetlen életveszélyen, ám műtéti szepszistől, gyulladástól, fertőzéstől még tartani kell, és felépülése hosszabb időt vesz igénybe. Ennek megfelelően szigorú orvosi felügyelet alatt II. János Pál már június első napjaiban visszatérhetett a Vatikánba, minden programját határozatlan időre le kellett mondani. Erős szervezete lévén a gyógyulás kezdetben gyorsan haladt, nyár derekán azonban belázasodott. Így augusztus elején ismét megoperálták, a hónap közepén azonban végleg elhagyhatta a Gemelli klinikát, és Castel Gandolfo pápai rezidenciájára szállították. Ettől kezdve már dolgozott, fogadta munkatársra, legszűkebb körét, teljes felgyógyulását pedig az igazolta, amikor október 7-én általános kihallgatáson jelent meg a nyilvánosság előtt. Beszédében megköszönte az életért mondott imákat, de megfogalmazta azt is, hogy életét egyedül a Szentlélek közreműködésének és a Szent Szűz közben járásának köszönhette. Ezt követően visszatért a vatikáni apostoli palotába, és lassan munkarendje is visszaállt a megszokott keretek közé. A merénylet pillanatában az akkor még ismeretlen elkövető egy 20-as évei közepén járó férfi fegyverét eldobva menekülni próbáltam, többen is útját állták, és a rendőrségnek sikerült letartóztatnia. Ekkor derült ki, hogy a látszólag magányos elkövető egy Mehmed Ali Akça nevű török állampolgár, a Szürke Farkasok nevű szélsőséges török terrorszervezet tagja, akit hazája hatóságai bérgyilkosként súlyos bűncselekmények elkövetéséért régóta üldöztek. A terhérelót első politikai gyilkosságot még 1979-ben követte el, de hamarosan elfogták, bíróság elé került és elítélték. A későbbi nyomozás megállapításai szerint 1980 közepén külső segítséggel, nyilván a Szürke Farkasok hálózatának köszönhetően sikerült megszöknie az isztambuli Kartal Maltepe katonai börtönből, és hamis útlevéllel el is hagyta hazáját. Egy hónapot Bulgáriában, Szófiában töltött, majd pedig elf barátai segítségével szinte egész Európát bejárta. Megfordult Olaszországban, Jugoszláviában, Ausztriában, az NSZK-ban, Franciaországban, Svájcban, Spanyolországban, sőt talán még Magyarországon is járt. utazásai során folyamatosan kapcsolatban állt elf barátaival, akik pénzzel, iratokkal segítették, sőt egyikük vásárolta azt a fegyvert is, amivel Akcsa a pápa elleni merényletet elkövette. A merénylet előtt Bécsben tartózkodott, ott kapta a megbízást barátai közvetítésével, ám ismeretlen személyektől vagy szervezettől, hogy ölje meg második János Pált. Pere során azt vallotta, hogy harcos muszlim meggyőződése vezette a kereszténység feje elleni támadásra, ám a nyomozás azt is megállapította, hogy vállalásáért 3 millió német márkát kapott, és több társa is volt az előkészületek idején. A merénylőt az olasz hatóságok már 1981. júniusa végén bíróság elé állították. Ekkor még megbízói és bűntársai személyére nem derült fény, a bíróság a magányos elkövető teóriáját fogadva el, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, és a római Rebibbia börtönbe szállították. A sajtó azonban nem elégedett meg azzal, hogy a merénylet háttere homályban maradjon, és a nyomozó hatóságok is folytatták a vizsgálatot. Már ekkor felmerült annak a lehetősége, hogy az események hátterében kelet-európai titkosszolgálatok állnak. Különösen az úgynevezett bolgárszál kapott figyelmet, vizsgálat, és per is indult diplomatának álcázott Akcsával kapcsolatban álló bolgár állampolgárok ellen. Bár a merénylet hátterének rejtélye megnyugtató módon azóta sem nyert megoldást, máig is erősen tartja magát az a nézet, hogy a merénylet kitervelője a szovjet titkosszolgálata KGB, megrendelője pedig a legfelsőbb moszkvai pártvezetés volt. Ezt a feltevést minden esetre valószínűsíti, hogy a kommunista politika kezdettől félelemmel vegyes ellenszemben szemlélte II. János Pál pápasságát, személyében olyan destabilizáló tényezőt látva, amelyet minden áron ki kell iktatni. Ezzel összefüggésben nem szabad elfelejtenünk, hogy 1980 körül már nyilvánvaló volt a szocialista tábor belső válsága. Érlelődött a Szolidaritás szakszervezet megalakulásához vezető lengyel krízis. A világpolitikában a Szovjetunió defenzívába került a nyugattal, a Ronald Reagan féle amerikai adminisztrációval szemben. Ebben a folyamatban a későbbi események fényében a sajtó és a nemzetközi közvélemény komoly szerepet tulajdonított a harcosan antikommunista, a hit reneszánszát ígérő II. János Pál pápának, ami némileg alátámasztatja az ellene a Kremlben szőtt összeesküvés elméletét. A Szentatya egészsége a merénylet után fél évvel 1981 őszére nagyjából helyreállt, bár 2 évtizeddel későbbi egészségi problémái egy része feltehetően a merénylet hosszú távú hatásának is betudható. Így sor kerülhetett arra, hogy még szeptemberben véglegesítse a Rerum Novarum évfordulójára tervezett, az egyház társadalmi tanítását értelmező és továbbgondoló körlevelét, amelynek szövege a merénylet idején már csaknem teljesen készen állt. Így 1981. szeptember 15-én kerülhetett sor a Laborem Exercens munkát végezve kezdetű enciklikának, a Szentatya hosszú pápasága egyik legfontosabb tanító megnyilatkozásának kiadására, amelynek zárósoraiban a szerző némi iróniával még elnézést is kér olvasóitól, amiért a dokumentum kiadása az őt ért támadások miatt közel fél esztendős késedelmet szenvedett. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Legközelebb az említett körlevél a Laborem Exercens áttekintésével folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Különbségek, melyek közelebb hoznak.